Éjszaka 3-12 fok, napközben 18-25 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár percen, ez már a mai kultúrfitness, hogy lehet-e a grillen desszerteket készíteni, és ha igen, milyeneket? Ebben az órában erről is beszélgetek Farkasinszki Ildikó cukrásszal. Mindjárt kezdünk, Hello Szandi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szandi Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Utaztam álmomban, összejártam rég minden tévedést, képzelt világban, te oly könnyedén. Nyújt az ébredést, kereslek, hol jársz most, gyere közelebb. Van, amit a szem nem lát, de jó, ha képzeled. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.
Rádió.
Kultúrfitness Szandi Rolanddal.
Nehéz a mostban, nehéz, hogy így van.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában. Hölgyeim és uraim, az édességek, a desszertek, a sütemények és az ehhez kapcsolódó készítési technikák világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó cukrász. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Kezdjük azzal, hogy mindjárt rámegyünk a technikákra, meg a grill szezonra, meg a grill desszertekre. Azt mondtam, hogy cukrász. Ez így helytálló, így szereted? Vagy hát annyi mindent lehetne mondani, mert hogy te egy csomóféle képzettséggel rendelkezel, és a legújabb az az, hogy akkor igen, cukrászként dolgozol, de előtte azért mindenféle jogszabályokat bűvöltél, meg mindenféle munkahelyi problémákat pakoltál helyre nagyon sok időn keresztül.
Hát az az igazság, hogy most is egy kicsit visszakalandoztam ebbe a világba, úgyhogy a cukrászat az most éppen egy picit inkább ilyen hobbi, félig meddig munka, de sokáig igen, csak ezt tette ki az életemet.
Akkor jogász, cukrász? Cukrász, jogász? Hát, HR-es? Coach?
Minden. Süti coach. Egyszerre az egyik coach kollégám így nevezette, hogy süti coach, és én nagyon megszerettem ezt az elnevezést, úgyhogy maradjunk ennél, jó?
Még mielőtt beszélünk ezekről a bizonyos grill desszertekről, hiszen megérkezett a grill szezon, és nem csak húst, meg padlizsát lehet grillezni azokban a bizonyos gyönyörű és itt-ott nagyon drága eszközökben. Azelőtt neked egy nagyon érdekes váltás van a pályádon, nyilván milliószor beszéltél már róla, itt még nem, és minden újszülöttnek minden információ új, tehát hogy mindenkiben megérik az elhatározás, hogyha nem tudom, 20-30 éven keresztül csinál valamit, hogy akkor ez most jó út, kell még valami újat csinálnom, vagy maradjak ebben, te ugyanez voltál pár évvel ezelőtt.
Igen, ez a pár év, ez egészen pontosan 8 évvel ezelőtt volt. Szerintem úgy az 50. születésnapom táján ez egy, lehet egy ilyen életforduló is. Igen, én előtte 20-30 éve dolgoztam közigazgatásban, mindenféle területén a közigazgatásnak, mindenféle pozícióban, egyre magasabb pozíciókban, tehát végig szinte vezetőként, és azt éreztem, hogy kell nekem valami olyan, ami ilyen azonnali sikerélményt ad, ami valami kézzelfogható. A sütésfőzés az mindig közel állt hozzám, mert ugye én is családanya vagyok, és ezzel is foglalkoztam, meg szeretettel foglalkoztam, tehát számomra ez soha nem volt kényszer. Úgyhogy ez így valahogy adta magát, hogy amikor azon gondolkodtam, hogy mit csináljak, mit tanuljak még a 3 diplomám mellé, akkor így ez jött, hogy akkor tanulok cukrásznak. Ekkor még nem jött a pályamódosítás, először csak a cukrászképzés, a pályamódosításhoz kellett még egy plusz ember, ő a párom, akinek a révén megismerkedtem a grillezés világával, és ő volt az, aki meggyőzött arról, hogy itt az ideje váltani.
Még mielőtt jobban beleássuk magunkat ebbe a váltásba, meg a grillezésbe, azelőtt egy kicsit még jobban tekergessük vissza az időkerekét. Azt említetted, hogy a főzés, a sütés az mindig is közel állt hozzád, mert édesanyja vagy, stb. De gyerekkorodban is, vagy a tini éveidet nem úgy töltötted, hanem a csajokkal járkáltatok a Dizsibe, és egyébként meg a, nem tudom, ZH-kra készültél közben, és nem foglalkoztál azzal, hogy akkor anya mit csinál éppen, és én nem foglalkozom azzal, hogy akkor segítsek neki.
Egészen kicsi korunkban kellett segíteni mindig, tehát anyukám azért rendesen bevont bennünket, van egy bátyám a házi munkába, de akkor ez még nem annyira élvezett volt, hanem muszáj. Inkább akkor élveztük ezt jobban, amikor a szülők nem voltak otthon. És akkor miénk volt a konyha, akkor felrobbantottuk, de akkor tényleg, tehát ez így benne van a zsigereinkben szerintem mindkettőnknek, hogy szeretünk sütni, főzni. Aztán utána valahogy ettől én eltávolodtam, minden mással foglalkoztam, és amikor saját családom, hogy férjem, gyerekem lett, akkor tértem ide vissza, amikor már így magam próbálkozhattam, és szabadon azt csináltam, amit én akartam.
Életed első süteményére emlékszel? Még nem tudom, kollégista voltál éppen, és kihagytak a csajok egy buliból, te meg ott maradtál a kollégium konyhájában. Van egy kis liszt, egy kis tojás, egy kis, nem tudom, lekvár, csinálok gyorsan valamit. Volt ilyen?
Én nem voltam kollégista, levelező tagozaton végeztem az összes felsőfokú tanulmányomat, tehát egyből így belevetettem magam a munkába, meg a családba. Az első sütemény, ez talán egy piskóta volt, de erre határozottan nem mernék megesküdni, meg a keltészták, amiket a nagymamáim sütöttek a kemencékbe, azokat imádtam, és azokat igyekeztem minél előbb reprodukálni magam is.
Ildi, hogy jött neked egyáltalán az, hogy te jogász leszel? Hát, mert ez az első szakma.
Igen, jogász. Alapvetően színésznő akartam lenni, és aztán utána jogász. Igen, a jogássághoz nem voltam elég szorgalmas a gimiben, mert minden más érdekelt, mindig ilyen szervező típus, minden lébekanál voltam, és akkor annyira nem tanultam jól. Jól tanultam, csak nem annyira, hogy a jogi egyetemnek neki mertem volna vágni, úgyhogy ennek is volt azért egy ilyen jó nagy kör, amire eljutottam odáig, hogy jogász leszek, úgyhogy először magyar népművelés szakos tanárnak tanultam. Aztán elvégeztem egy államigazgatási főiskolát, és a harmadszorra sikerült a jogi egyetemnek nekivágni, és aztán így lettem jogász.
És miért közigazgatás? Tehát, hogy jó magam is jogász végzettséggel rendelkezem, imádtam a római jogot, a nemzetközi én jogot, is. A polgári törvénykönyv, stb. Amikor bejött, nem tudom, harmadéven a közigazgatás, akkor azt mondtam, most hagyom itt az egészet. Nem hagytam ott, viszont államvizsgán először meg is húztak, másodjára sikerült. Miért közigazgatás? A lehető legdurvább, legszárazabb része az egésznek.
Azért közigazgatás, ez is egy véletlen, bár én állítom, hogy nincsenek véletlenek az életünkben, biztos, hogy megvan az a sors, az úgy valahogy nekünk előre tervezve. Azért lett közigazgatás, én alapvetően tanítani akartam, sőt, leginkább népművelni akartam, ugye a szervezői vénámból adódik ez, hogy kultúrotthon igazgató akartam mondjuk lenni, de nem sikerült ebben a szakmába elhelyezkedni, és így annak idején, mint egy ilyen potenciális munkanélküli jelölt kerültem én a munka egyik központba, ahol is azt mondták, hogy ha bejárok egy pár hétig úgy ingyen dolgozni, akkor lehet, hogy felvesznek oda dolgozni engem, és akkor ez lett, hogy felvettek oda, és ha már ott dolgoztam, onnan jött, hogy akkor elvégzem az Állik főiskolát, mert akkor már értsek is ahhoz, amit csinálok, és aztán ott ragadtam. De mindig nagyon érdekes feladatokat kaptam, nem a száraz részét, tehát nekem mindig valamit válságmenedzselni kellett megoldani, teljesen tisztába rakni, például vezettem az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál a nyilvántartási főosztályt, ami a TAI és biztosítási jogviszony nyilvántartás, és az egészet zusammen rendbe kellett rakni, szóval azért ez elég nagy feladat volt.
30 évig dolgoztál benne. Elfáradtál? Kifulladt? Eleged lett? Vagy mi történt?
Is. Igen, így ahogy mondod. Tehát amit mondtam is az előbb, hogy azt éreztem, hogy kell nekem valami, ami a vége láthatatlan értekezletek sorában ilyen azonnali sikerélményt ad. Tehát, hogy valamit megcsinálsz, és akkor az
ami
ott kész van.
Igen.
És nem majd hetek múlva lesz abból egy projekt, vagy valami döntés, hanem ott megcsináltad, kész, megsült, szép, finom, mindenki örül, mindenki mosolyog, és a cukrászat az mindig is ilyen. Alapvetően a főzés ilyen volt nekem, hogy jól csináltam, szerettem, szerették, amit amit főztem, sütöttem, és ez mindig sikerélményt adott. Tehát magától értetődő volt, hogy akkor ebbe az irányba kell menni, mert ez jó.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, jogász, cukrász, coach, HR, szakember. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Még mindig itt vagyok, csak láthatatlanul. Nézek körbe-körbe, míg az élet megfakul. Így telnek napjaim, csak gyűlnek gondjaim. Folytogat a múlt, már nem bírják karjaim. Lehet, hogy kicsúszik a talaj alóla. Nem tudom, mikor igaz, s mikor valótlan. Egyszer a szerencse engem is megtalál. Mi van, ha nem sikerül semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Lehet, hogy nem elég, amit melegítek magam alatt, elevenen úgyis megvár, majd szabadon száll. Te vagy az egyetlen, ki érti, hogy mit gondolok, sokszor elhagyom a kontrollom, és ez az, mi a földre visszadob végleg. Lehet, hogy kicsúszik a talaj alóla, nem tudom, mikor igaz, mikor valóban. Egyszer a szerencse engem is megtalál. Semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Talán olyan akarok én lenni, ki szabad, mint az égen fent.
A sok madár,
a sok madár. Talán olyan akarok én lenni, mint szabadon az égen fent. A sok madár. Semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Talán olyan akarok én lenni, mint szabadon az égen fent a sok madár. Mi van, ha nem sikerül semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Talán olyan akarok én lenni, mint szabadon az égen fent a sok madár.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Farkasinszky Ildikó, cukrász, jogász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Én is még egyszer köszöntelek, meg a hallgatókat is.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, leginkább arról, hogy akkor, hogy ott a jogi pálya az életedben, illetve a közigazgatás, meg hogy a cukrászság is befigyelt pár évvel, egészen pontosan 8 évvel ezelőtt. Azt mondtad, most kicsit hanyagolod, mert visszatértél a mumus szakmához, vagy annyira nem is mumus akkor?
Nem mumus, most is HR-esként dolgozom, és az a feladatom, hogy az emberek szeressenek ott dolgozni, ahol én is dolgozom.
És egy jó HR-es, hogyha cukrász végzettséggel rendelkezik, akkor az ellentétes feleket úgy várja az irodájában, hogy akkor hoztam kosárkát vagy piskótát, és akkor mondjátok, kinek mi a baja? Nyugodtan falatozzatok közben?
Igen, azért szoktam nekik vinni sütit, örülnek is neki, és várják is, úgyhogy persze ez egy ilyen jó kis mézes madzag.
Szóval, hogy jött a váltás, azt mondtad, hogy akkor valamit szeretnél csinálni, beiratkoztál cukrászképzésre, igen, és aztán utána pedig jött egy külső löket, hogy akkor tessék már megpróbálni ezt a bizonyos versenyt, mert akkor még az is lehet, hogy jól fog sikerülni.
Igen, és egészen pontosan a külső löket azonnal jött, hogy meg is ismertem a páromat, egyrészt ő így a grill világba bevezetett, másrészt meggyőzött arról, hogy nekem el kell indulnom egy amatőr televíziós cukrászversenyben, nem tudom, szabad-e mondani, hogy mi volt ennek a neve, ez volt az Idesüs, ez a Great British Bake Off-nak a magyar verziója volt. És ott
ez az, a Full Hollywoodos?
Igen, és ezt Magyarországon is elindították, ezelőtt 8 évvel, aztán abban maradt sajnos. Én az első évadban kerültem be, ugye voltak mindenféle castingok. Először mondtam, hogy hát szó se lehet róla, akkor éppen humán politikai vezető voltam az állami számvevőszéknél, szóval nem annyira passzolt ez a két dolog össze, tehát mondtam a páromnak, hogy biztos, hogy ezt nem, tehát ez nem lehet ilyet. De ő addig mondta, hogy csak próbáljad meg, hogy Beneveztem, és végül is, ahogy jutottam előrébb a castingokon, nyilván egy ilyen sikerorientált embernek, mint én, az nagyon fontos, hogy belekezd, az sikeres legyen, úgyhogy onnan már nagyon akartam, és így bekerültem ebbe a műsorba, viszont ahogy bekerültem, akkor meg is mondtam a főnökömnek, hogy hát akkor váljunk el egymástól, és onnantól kezdve én már a cukrászatra koncentrálok.
Ez lett volna a kérdés, hogy bementél, és akkor megmondtad neki.
Én meghívtam egy vacsorára, hogy mégse azért az irodába beszéljük ezt meg, mert azért ez egy kicsit kényesebb téma. Nagyon féltem, hogy azt fogja mondani, hogy teljesen megőrültem, és ilyen fogok halni. De nem ez történt, hanem nagyon szurkolt nekem. És ugye ez egy nem élő adás volt, hanem felvételről ment, és több fordulója volt ennek a versenynek, és minden fordulónál kérdezte, amikor aztán bementem az értekezletre, hogy na most akkor mi lehet, tovább jutottam, vagy nem, és mindig mondtam, hogy igen, tovább jutottam. Tehát egészen a döntőig eljutottam, ugyan nem nyertem meg a versenyt, de akkor én voltam Magyarország 3 amatőr cukrász szállnak az egyike.
Gratulálok hozzá. És utána jött a lavina, befejezted az éppen futó aktuális projekteket, és aztán utána találtál egy megfelelő helyet, és akkor szóltál a kis barátaidnak, ismerőseidnek, hogy nem tudom, kiragasztottad a különböző kandelláberekre, kiírtad a Facebookra, az Ivivre, az akárhová, hogy akkor itt lesz egy ilyen kis kurzuska. Jöttök hozzám, és akkor főzünk együtt, vagy sütünk együtt, pogácsát, pitéket, akármiket?
Hát igen, ugye akkor elindult a gondolkodás, hogy mit csináljak én ezzel a nagy szabadsággal, meg a cukrászattal, azt tudtam, hogy nem akarok kávézót, meg cukrászat. De hát ez se igaz így, de hamar rájöttem, hogy nem akarok, mert az csöbörből vödörbe lenne, és akkor így jött valahogy az, hogy tanítani szeretek, emberekkel foglalkozni szeretek, sütni szeretek, hát akkor legyen egy sütőiskolám. És valóban így, ahogy mondott, szóltam a barátoknak, meghirdettem a közösségi médiába, mit szólnátok, hogyha lenne egy ilyen, jönnétek-e, és jöttek. És akartam egy ilyen próba workshopot a kollégáimmal, de olyan nehéz volt összehozni az időpontot, hogy az első éles hamarabb meglett, mint a próba workshop. Nagyon sokan jöttek, nagyon jó volt, ilyen, most is ilyen libabőrös érzés, és onnantól kezdve egészen a Covidig minden héten péntek délután mi sütiket sütöttünk a grillás sütisuliba.
Hogyha valaki belevág egy ilyenbe, elvégzi a megfelelő iskolát, és elmegy gyakorlatra, és aztán még a megfelelő, nem tudom, tévéműsorokban szerepel hozzá, megvan az alapvető képzettség, megvannak az alapvető technikák, de hogy annyit változott a szakma, a cukrászat az elmúlt években, évtizedekben, olyannyi külföldi hatás érte a klasszikus magyar cukrászatot, hogy nyilván kell továbbképzés, vagy figyelni kell a külföldi trendeket, mert az, hogy megtanulod a dobostortát, meg a lejtercukrot jól elkészíted, az nem biztos, hogy egy olyan eklert megcsinálsz, mint amit a Pierre Hermé meg tud csinálni.
Igen. Mondjuk a sütisuliba ez nem is volt annyira fontos, mert ott inkább ilyen én időt tölteni, meg jól érezni magunkat. Persze nyilván attól sütöttünk is, meg tanultunk is. Nagyon sokféle téma volt, mindig egy téma köré épült fel az éppen adott workshop. Egészen mondjuk a pogácsától, a kovászos kenyéren át a francia tükörglazúros mousse desszertekig eljutottunk. De persze közben én is folyamatosan képeztem magam, én is tanultam, én is jártam mindenféle más workshopokra, főleg külföldi mesterek képzéseire. Szerencsére ezek most már Magyarországon is elérhetők, tehát nem muszáj elutazni érte külföldre, úgyhogy ezeket nagyon élvezem, a mai napig, ha van rá lehetőségem, akkor megyek és tanulok, és persze rengeteg könyvet összevásároltam, és azokból is tanulok.
Mindjárt beszélünk, vagy nem sokára beszélünk a te könyvedről, Grill Desszertek, ez neki a címe, viszont azt említetted, hogy amikor rátaláltál újra már egyedül a sütésre, akkor a keltészták voltak azok, amiket szerettél volna reprodukálni. Most így, pár év elteltével, hogy itt a könyv, meg hogy cukrász vagy, meg visszatértél a HR világába. Most mi a kedvenc egyébként, amivel szívesen foglalkozol? Legyen az akár egy tésztafajta, vagy egy tipikus sütemény, vagy bármi.
Hát nyilván, mint sokan, a Covid idején én magam is belevetettem magam a kovászolásba, a Szabitól tanultam. Egyébként ő volt az egyik zsűritag az Édesüsben annak idején. Igen, úgyhogy tőle van a kovászom is, és azzal sütök, tehát a kovászolás nagyon érdekel, nem csak a kenyérsütés, hanem ugye nagyon sok minden mást is lehet a kovásszal készíteni, édessós süteményeket.
Ezt akartam mondani. Minden. Kroászánakat.
Persze. De egyébként inkább a francia desszertek világa az, ami engem is most már így vonz. A péksütemények is, meg ezek a gyönyörű, szép kis pötifórok és mindenféle mousse-ok és tehát olyan csodákat lehet alkotni, hogy itt az ember tényleg a kreativitását is ki tudja élni. Nem csak a sütés öröme, hanem az alkotás öröme az, amit átélünk ilyenkor.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, cukrász, jogász, HR-es. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
sem tudtam, mit akarok, mindig csak vágytam. Téged se kerestelek, csak rád találtam. Régen bíztam és féltem is, hogy változni fogok, de most arra tudom, hogy nem lehet és tán nem is kell. Mindig kaptam valakiből, akinek hiszek. Én magamban menekülök, gyerek a szívem. Mindig volt, aki hitt bennem is, ez szárnyakat adott, és most végre tudom, nem győzhet, aki szállni fél. Azt hiszem, fentről valaki rám jól vigyáz.
Sunny Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness és még mindig a konyha világában kalandozunk, ezúttal nem tükörtojás készül, hanem mindenféle sütemények, desszertek, makkaronok, eklerfánkok. Velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, cukrász, HRS jogász, köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, hello.
Sziasztok.
Na térjünk erre a bizonyos könyvre, ami már nem új, tavaly látott napvilágot, hogyha igen, minden jól megy, grill desszertek. Megérkezett a grill szezon, ilyenkor a férfiak, az apák fogják magukat, kimennek a kertbe, felnyitják a gömbgrillt, vagy most már vannak ilyen nagyon drága kerámia bevonatú akármik is, és akkor beteszik a húsit meg a paprikát. Viszont ugye hát nem csak főételeket lehet készíteni a grillben, hanem desszerteket is, hogyha szépen megcsináltad a pitédet, akkor beteheted a grillbe is.
Ez így van, pontosan. Igen, nagyon sokan elcsodálkoznak, amikor ez a téma szóba jön, hogy grill desszertek, hogy desszertet grillbe, hát eszünkbe nem jutna ilyen, pedig miért is ne? Ugye beszéltünk itt korábban arról, hogy a keltészták voltak a kedvenceim, meg hogy a nagymamáim ezeket sütötték. Ugye mindkét nagymamámnak búbos kemencéje volt annak idején, és abban sütötték ezeket a nagyon finom keltésztákat, de piskótákat is, és az én fantáziámat, amikor megismertem egy ilyen gyönyörű kerámia grillsütőt, amiről beszéltél, egyből megmozdult, hogy hát ez is egy kemence tulajdonképpen, ugyanúgy működik, mint azok a kemencék, ugyanúgy már el tudunk érni egyenletes hőmérsékletet ezekben a kemencékben, miért ne lehetne bennük akár piskótát is sütni. És elkezdtem ezzel kísérletezni, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen igazam van, mindent meg lehet sütni. Azt szoktam mondani, hogy makaront még nem próbáltam, mert ugye az nagyon macerás, de egyszer most már tényleg muszáj lesz, mert annyit mondtam, hogy muszáj lesz kipróbálni.
Hogyha a keltészákra megyünk rá, és akkor próbálom a technikát valahogy összekapcsolni a sütéssel, a különböző édességekkel, a különböző kalácsokkal, a különböző pitékkel, stb. Ugye alapvetően be tudod állítani 180 fokra, vagy nem tudom, 190 fokra, tök mindegy, ezt a bizonyos kis kemencét. Nyilván játszani kell a tetején meg az alján ezekkel a nyílásokkal, vagy akkor pont annyira legyen, vagy ne. De hogy alapvetően a legtöbb esetben ugye a szakma azt kéri, hogy akkor mindenféle ilyen pára legyen benne ebben a bizonyos sütési eszközben. Azt nem nagyon tudod beállítani, vagy tudod, teszel bele, nem tudom, egy bögrében
pontosan. Vizet? Hát nem bögrében, hanem ugye a grillrács alá, ott van egy ilyen, úgy nevezik, hogy deflektorkő, ez a hő elzáró lap, az egy kerámia lap tulajdonképpen, a grillrács is ez a lap közé beteszel egy alutepsit, abba öntesz egy kis vizet, pici kis rutin már érezni fogod, hogy mennyi víz, mennyiség kell, hogy pont az a pára mennyiség legyen, ennyi. Egyébként igen, nagyon egyszerű.
Úgy gondolkodtál rajta, vagy úgy jött az ötlet, ugye pár évvel ezelőtt nagyon elterjedtek ezek az airfryerek, és akkor egy egész iparág feküdt rá, hogy akkor airfryer, nem tudom, rántott hús, meg sütemények, meg desszertek, meg minden is. Viszont a grillben még nem volt, és akkor gondolkoztál, hogy mi az, ahova még nem csináltak desszertet? A grill, majd én kitalálom, Farkasinszky Ildikó vagyok.
Igen, ez is benne volt egyébként, de nem ez indította el a gondolkodásmódomat, hanem mondom inkább azt, hogy kísérletezni. Aztán ugye, ahogy jöttek a rácsodálkozó kérdések, meg a sikerélmények, tehát elmegyünk egy grill rendezvényre, és én ott ugye mindig grill desszertet sütök, és ezek a marcon a tetovált, kigyúrt, nagy darab szakállas pasik hosszú sorokba állnak az én standomnál, mert ahogy mondod, mindenki hús süt, már 30 féle hús van, maximum zöldség, vagy valami egy tál étel, de hogy desszert, ez nem nagyon jutott, akkoriban még esszük be. Most már azért egyre többen csinálják, és nyilván így jött az, hogy hát akkor ez egy kuriózum, ez egy unikum, ebben én vagyok az első.
Szóval az elkészítési technika, hogyha veszünk, nem tudom, egy kalácsot például, akkor az ugyanaz, tehát, hogy beállsz a kis gyúródeszkád mögé, megcsinálod a tésztát, beleteszed szépen a tepsibe, és akkor innentől jön majd az, hogy akkor nem a sütőt használod, hanem itt a varázslat, a megfejtés. Felnyitod ezt a kerámia grillt, beteszed, beállítod a hőmérsékletet, vagy már korábban beállítottad, és akkor onnantól az összes többit megcsinálja saját magára.
Így van, pontosan.
Nehéz volt kikísérletezni? Hosszú út volt?
Nem. Nem, nekem egy nagyon jó sütőm van, egy kerámia grillem, ami tényleg annyira stabilan tartja a hőt. Pici gyakorlással, ahogy mondod, alul-felül a levegőztető nyílások szabályozásával meg tudod tanulni, ugye minden sütőn van egy hőmérő, tehát kívülről látod a hőmérsékletet. Egy picit inkább azt kell kikísérletezni, hogy az mennyire pontos, más mutat a kupolában, más mutat lent a sütőfelületen, tehát inkább erre kellett a kísérletnek, hogy milyen edényt használsz benne, mert az viszont nem mindegy.
Zománcozott tepsi?
Azt is lehet, de akkor lehet, hogy egy kicsit oda kap az alja. Leginkább az öntött vas edények azok, amiknek ugye nagyon jó a hőelvezető, hőtartó képessége, és ebben a szinte direkt a tűz fölött sütésnél is gyönyörű szépen egyenletesen sül benne minden.
Hát jobban ki kell vajazni, azt akkor nem kapod az alja.
Hát igen, vagy barna vaj keletkezik az alján, de attól még finomabb lesz, igen.
Minden elsőre sikerült, ami benne van a grill desszertek könyvben, vagy fölteltem másképp is a kérdést, amit elkészítettél grillben, sütemények, desszertek, mind belekerült?
A második kérdése nem a válasz, az elsőre igen, olyannyira, hogy van olyan desszert, amit akkor készítettem először, amikor csináltuk a könyvet, amikor összeállítottuk. Lehet, hogy ezzel nem illik dicsekedni, de valóban így van, hogy nem is volt időm előtte kikísérletezni. Nagyon sok ötlet van még a fejemben, nyilván ebbe a könyvbe nem tudott minden belekerülni, 63 recept van benne, ugye 8 fejezet, és mindegyikben 8 süti, akkor 64.
Hogy mik ezek a sütik? Mindjárt beszélünk erről is. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, HRS jogász cukrász. A közelmúltban látott napvilágot, a könyve a címe az, hogy grill desszertek. Igen, mert a grillben nem csak húsit lehet készíteni, hanem például pitét is. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Féklámpák, homályos vények, tudtam, hogy fájni fogsz, de azt nem, hogy ennyire. egymástól messzire. Most minden híd, ami köztünk volt, borig ég, és nézzük, hogy lángol. Elfogyott végleg minden szó.
Fitness, Sunny Rolandal.
Life's getting so hard lately. Like, can I ever be happy?
Woke up again, lingering in whiskey. Got no money and it ain't getting easier. Trying to find my purpose on this earth. Like the others, just like the others. As I know love will always get harder, but there's nothing else that I would rather do. Lost my job, now I'm waiting to be hired. But in the system, never getting higher. Who's that on the road trying to get a hold of everything that's been going wrong in the past year? Cannot get along with my very own self. Reach out, resent it, just wanna be happy. High, everyone's high.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig Farkasinszki Ildikó, jogász, cukrász, HRS szakember ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Ildi.
Sziasztok.
A közelmúltban látott napvilágot a Grill Desszertek című könyvet 63 receptet tartalmaz, és különböző kis sztorik is vannak benne, mert hogyha arról beszélünk, hogy grill, akkor ugye az még nem bevett, hogy desszerteket készítünk, viszont hogyha húst készítünk benne, és már nem is kell Amerikáig menni, meg különböző ilyen rabokat, szárazpácokat használni, hanem hogy nedvespác, vagy nem tudom, kicsit megsózod, úgy teszed bele, majd utána csinálsz vele valamit, barbecue-t belőle, nem tépet, húsos szendvicset, de hogy egyébként az ilyen versenyek közelébe te is oda kerültél.
Igen, volt szerencsém részt venni 2019-ben Tennessee-ben egy barbecue világbajnokságon.
Mégis csak el kellett menni sajnos Amerikába.
Hát el kellett menni Amerikába, de miután még nem voltam Amerikában előtte, ez is egy nagyon nagy élmény volt, és én ott a grill desszert kategóriát megkaptam, és egész jó eredményt értem el.
Ott foglalkoznak egyébként ilyennel Amerikában, a barbecue-nak a hazájában, hogy süteményeket, desszerteket készítenek a grillben?
Hogyne, persze, hát ugye főleg pitéket, meg sajtortákat, ugye az amerikaiak azok mindig sajtortákat készítenek, azt mondták is egyébként, hogy mindenképpen sajtortával induljak, mert csak azzal van esély nyerni. Végül nem sajtorta lett, hanem egy sajtkrém mousse torta, és hát a csapatunkból én értem el a legjobb eredményt, már a legmagasabb pontszámot, nem volt helyezés, de azért egy nagyon nagy élmény volt, és hát olyannyira foglalkoznak vele, hogy ugye ezeken a világbajnokságon van kifejezetten külön desszert kategória.
Gratulálok hozzá.
Köszi.
Azóta voltál már Amerikában?
Nem.
Majd nem tudom, a jövőre akkor, vagy a következő világbajnokságra.
ez a következő
viszont
projekt.
Hogyha itthon készítesz valamit, és ugye állítólag te Dél-Magyarországról származol, akkor és szilvapálinkát teszel a nem tudom piskótába is, már is másabb íze lesz. Ott viszont akkor viszkivel kellett megrocsolni a sajtortádat?
Pontosan így van, méghozzá Jack Daniels-szel, hiszen ott van Tennessee-ben a Jack Daniels viszkigyár, és kötelező elem volt, igen, a Jack Daniels viszki a desszerthez.
Ezt tudtad előre, és gondolkodtál rajta, vagy ott mondták meg, hogy akkor mit kell csinálni?
Tudtam előre, és nagyon sokat gondolkodtunk, mert a csapatkapitányunk, ő egy székely fiatalember volt, és nagyon, tudod, a székelyek, ők azért nem olyan könnyen meggyőzhetők. Tehát amikor én mondtam, hogy sajtortát szeretnék, mondta, hogy biztos nem, mert mindenki sajtortát süt, mi nem fogunk azt, és akkor hát nagyon sok kísérletezés és kóstolás után tudtam arról meggyőzni, hogy akkor legyen egy sajtkrém mousse, az mégse sajt torta, de valami hasonló.
Aki otthon van az égetheszek világában, pontosan tudja, hogy a pálinka nyilván gyümölcsből készül, és abban érezhető a jó pálinkákban, ugye a gyümölcs, amiből készült, annak a zamata, az íze, az illata. A viszki az alapvetően, hát nem feltétlenül gyümölcsből készül, nagyon nem gyümölcsből készül.
Nem gabonából, igen.
Annak egy neutrálisabb íze van, tehát hogy az érezzem valahogy a sütiben, ott azért nagyon el kell gondolkodni, hogy milyen fűszereket használok még mellé.
Igen.
És ráadásul amerikai bourbon whiskyről van szó, tehát hogy nyilván akkor az van, hogy akkor egy kis fahéjjal felhúzom, meg egy kis vaníliát teszek be, meg is vagyok, köszönöm szépen.
Hát én ezt úgy oldottam meg, mert hogy az amerikaiak ugye nagyon édes szájúak, tehát nem elég az, hogy a süti nagyon édes legyen, mindenképpen kell rá valami szósz vagy mártás, és erre készült egy karamell mártás, és a karamell mártásban volt benne a Jack Daniel's whisky.
Jó, hogy akkor ráadásul nem is magába a piskótába,
nem a piskótában, hanem a mártásban volt, tehát ebben a szószban volt, és abból viszont nagyon karakteresen ki lehetett érezni.
Na, gratulálok még egyszer hozzá, és akkor csak itt tovább menj a következő világversenyre, barbecue versenyre, akármire.
Köszi.
Is. Grill desszertek. Olyan receptek vannak a könyvben, amiket az elmúlt sok évben, amióta ezzel foglalkozol, már kikísérleteztél, és pontosan tudod, álmodból felkeltenek akkor is, hogy akkor három tojást kell elővennem, és a kettőt kell ketté választani, vagy újakat találtál ki a könyvhöz?
Is. Vannak benne ilyenek is, amit már nagyon sokszor elkészítettem, is a család kedvence. Vannak benne például klasszikus magyar desszertek, mint például a Varga Béles. De vannak olyanok is, amik nagyon unikálisak, és nagyon például van egy Dajoven edényben készült, ami nem is sütőben készült, hanem egy öntött vas edény, aminek alul és fölül égő parázsló brikett darabok vannak, és így készül el benne egy amerikai Mississippi torta, az egy csoki torta, tehát hogy magától ettől a parázsló brikettől átmelegszik az öntött vas edény, és ő maga egy sütő.
Ez azt jelenti, hogy akkor bele kell tenni, úgy van kialakítva ez az edény, hogy akkor bele tudod tenni a parazsat, vagy beleteszed a grillbe, és akkor utána az edénynek a fedelére még ráteszed a parazsat.
Igen, lábacskái vannak, aha, tehát alá tudsz tenni, igen, parazsat, és a tetejére van egy fedele, az is öntött vas, arra teszed a parazsat, tehát nem kell betenni a sütőbe.
Ja.
Leteszed a földre.
És ott magának megcsinálja.
Igen, ez a Mississippi torta egyébként onnan is ered, hogy általában, amikor táborozni mentek, vagy vikendezni, ugye nem vitték magukkal a sütőt, akkor ott ezt meg tudták oldani, minden alapanyagot kimértek zacskóba, csak összeöntötték, begyújtották a parazsat is, uh-huh, már mehetett is be az edénybe.
Hát ez egy újabb iparág egyébként, mert ezt úgy is meg lehet oldani, hogy akkor beleteszed a parázsba magát az öntött vas edényedet,
erre,
és aztán utána
példa,
ráteszed a fedelére a parazsat, valamennyi részét, és akkor meg is vagy vele, és akkor nem kell ezt hát a speckós edényt
megvenni. Van is ilyen grillezési technika, igen, csak az őseinkre kell visszagondolnunk, igen, persze.
Ja, hogy jönnek az újabb ötletek, az újabb receptekre? A szezonalitást nézed, vagy nem tudom, láttál, olvastál, hallottál valamit valahol, és akkor onnan indulnak el a gondolataid?
Inkább ez az utóbbi, mondtam, nagyon sok könyvem van, úgyhogy én nagyon imádom is lapozni ezeket a könyveket, olvasni, azért szeretek ilyen műsorokat is nézni, és hát járom a világot, járok mindenféle rendezvényekre, és ott is tanulok.
Említetted, hogy a francia vonalra nagyon rámentél. Ebben a könyvben viszont vannak ugye klasszik magyar receptek, illetve sütemények is, a Varga Bélest említetted, uh-huh, ha már Varga Béles, akkor a cérnamet, illetve nem tudom, laska hozzá, azt saját te csinálod, vagy a boltban veszed meg?
Ennyire nem vagyok elvetemült, majd ha nyugdíjas leszek, akkor biztos, de azt megveszem a boltba, de egyébként minden mást én meg, sőt a vajat se én köpülöm, de egyébként minden mást azt én. Tehát én hajtogatom a leveles tésztát, az annak...
Az is elég pepecselős munka.
Az pepecselős, de az nagyon jó, és az eredmény az megéri,
magáért beszél, igen. Szóval, hogy az lett volna a kérdés, hogy említetted, hogy van benne klasszik magyar desszert, meg nagyon ráfordultál a francia vonalra. De hogy egyébként Farkasinszky Ildikónak vannak kedvenc sütijei a világból? Tehát nem tudom, Olaszországba megyünk és egy jó sfogliatellét nézünk. Vagy nem tudom, elmegyünk a távol-keletre, és akkor gumicukorszerű akármiket teszünk. Szóval, van ilyen, ami közel áll a szívedhez?
Igen, hozzám egyébként, én nem szeretem a túl édes ízeket, annak ellenére, hogy cukrász vagyok, tehát legyen édes, de például csokiból is inkább az étcsokit, nagyon szeretem a csokis desszerteket, és nekem ezek a könnyű, mousse jellegű, sok gyümölcsöt tartalmazó, ezek a francia desszertek a kedvenceim.
De te is úgy nőttél föl, nem tudom, tiniként vagy 20 éves korodban, hogy bementél az első, nem tudom, talpon álló kávézóba, és akkor egy ilyen félkaros kávé, meg egy ludláv szelet, vagy valami, és akkor meg
ja,
is vagyunk
persze,
vele.
Persze, persze. A szüleim vendéglátóba dolgoztak, úgyhogy volt süti, meg fagyi is. Persze, azok a sütiknek az ízeit keresem egyébként, ezt le is írtam a könyvbe, hogy amikor elkezdtem kísérletezni, hogy keresem ezeket a régi ízeket, amiket még egyszer nem tudok elégszer a nagymamáimra hivatkozni, az a vízenkőt például, nem tudom, ismered, de az egy nagyon érdekes, vízben kell, hideg vízben kell eszteni a tésztát.
Mi a neve?
Vízenkőt, vagy vízenkullogó, Békés megyéből származom egyébként, és ott ez egy tradicionális süti, hideg vízbe kell esztjük meg a tésztát, ettől ilyen nagyon-nagyon laza lesz, utána kinyújtjuk, és rengeteg kristálycukorba forgatjuk, felszabdaljuk, és így sütjük meg, és ez a cukor rákaramellizálódik. Sok citrushéj van magába a tésztába, isteni finom.
Hát akkor ez egy ilyen kalács jellegű, karamelles, vagy cukros, kicsit citrusos, nem tudom, ilyen
kicsit
kis...
Kicsit a kürtős kalácshoz hasonlítanám talán, csak mégsem az, mert ilyen kis pici darabok, nagyon finom, próbáld ki egyszer.
Egyszer majd nekiállok és meg lesz. Jól van, egy-két utolsó kérdés a végére, Ildi, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Tényleg 5 éven keresztül, vagy 4 éven keresztül készült ez a bizonyos könyv?
Hát inkább azt mondanám, hogy az elhatározás érlelődött addig, meg mire megtaláltam hozzá a partnert, a kiadót, tehát hogy én már ezt nagyon régen tervezem. Volt fellendülés, volt érdeklődés, de mindig azt mondták, hogy hát szerintük ezt nem lehet eladni, mert nincs biztos, hogy erre nincs ekkora érdeklődés. Aztán, amikor elkezdtük a könyvet készíteni a kiadóval, szerintem akkor jöttek ők is rá, hogy dehogy nincs. Tehát, hogy ez annyira különleges, teljesen unikális, nem hogy Magyarországon, de még külföldön sem nagyon találunk ilyen jellegű könyvet. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy ha egy picit is szeret sütni, egyébként nem csak grillsütőben készíthetők el a receptek, hanem a konyhai sütőben is nyugodtan, persze, de hát nyilván akkor az igazi, ha kint a teraszon sütjük meg, mondjuk a grillezés elején, amikor még melegszik a sütő, vagy a végén a maradék hőt felhasználva, tehát nem is kell ezért feltétlen külön begyújtani a sütőt. Azt is szokták kérdezni, hogy miért bajlódok én ezzel, miért nem sütöm meg a konyhába, és mindig mondom, hogy mert nem mindig van rá lehetőség.
Utolsó előtti kérdés a végére, hogyha arról beszélünk, hogy ez a kerámia bevonatú grillező, akkor ott a férfiak szokták úgy csinálni, hogyha éppen húsról van szó, és nyilván a hölgyek is szokták úgy csinálni, hogy akkor kicsit füstösebbé tesszük, és akkor tegyük bele ezeket, hogy akkor a füst majd az, hogy átjárja.
Ja, ja, ja.
Desszertbe. Van olyan, vagy lehet olyan, hogy akkor füsttel készül?
Van bizony. Van is ilyen recept a könyvben. A csokis desszerteknek kifejezetten jól áll. Egy pici-pici kis füst, mondjuk egy gyümölcsfa füst, egy cseresznyefa füst, vagy egy hikori, az nagyon jól tud nekiállni. De ugye azt is kérdezik mindig, hogy nem lesz füstös a piskóta, ha nem akarom, nem lesz füstös, mert ugye önmagában a faszén az nem füstöl, az csak parázslik, akkor füstöl valami rácsepeg, vagy mondjuk rádobsz egy füstölő chipset, és direkt akkor csinálsz neki egy leheletnyi füst.
Utolsó kérdés most már a végére, szóval megszületett a Grill Desszertek című könyv, és említetted, hogy visszatértél kis kihagyás után a jogi vagy a HR világba. Innen lesz majd visszatérés egyébként, úgyhogy akkor köszönöm szépen, hagyom ezt a világot, a közigazgatást, a HR-t, meg a jogászságot, és csak a cukrászattal fogok foglalkozni?
Biztos, hogy lesz, persze, még nem most, hanem majd, amikor nyugdíjba megyek, de egyébként nem hagytam el, tehát most is például holnap pont utazom Erdélybe egy grill fesztiválra, ahol Marosvásárhelyre, ahol én is fogok bemutatót tartani, meg kóstolót, tehát grill desszerteket fogok sütni.
Ildi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, csak így tovább, irány vissza Amerikába, és akkor tegyed bele a viszkit a különböző sütikbe. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép
köszönöm
estét.
Én is.
Éprem tépszét húznál ez, rólam tényleg minden lepered, volt már rosszabb, ez nem gyötör, használj úgy meg semmi több, csak áru vagyok, vegyél egy raklappal, többet érek minden egyes hajnallal, volt már rosszabb, ez nem gyötör, építek majd mindent a semmiből. Ha akarod, én lehetek céltáv, céloz ide fel, és nem fája. Ma kidobok mindent az utcára, a szívem is ott hever a kukába, mert mindig én vagyok a céltáva. Céloz ide fel, és nem fája. Ma kidobok mindent az utcára, a szívem is ott hever a kukába. Bírom még, épp széthúznál ez, most már tényleg minden lepereg, lesz még rosszabb, de nem gyötör, használj, dobj el, semmi több, csak áru vagyok, vegyél egy raklappal, leároznak engem minden hajnallal, lesz még rosszabb, de nem gyötör, építek majd mindent a semmiből. Ha akarod, én lehetek céltábla, céloz ide fel, és nem fája, ma kidobok mindent az utcára, a szívem is ott hever a kukába, mert mindig én vagyok a céltába, céloz ide fel, és nem fája, ma kidobok mindent az utcára, a szívem is ott hever a kukába, bírom még. Tépszét bírom még, múzá bírom még, bírom még. Léprem bírom még, tépszét bírom még, múzá bírom még, bírom még. Bírom még.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Egyszerűsítsük le az életet, ne bonyolítsuk tovább. Nem kell tudni, mi van előttünk, legyen meglepi inkább. Hagyjuk el a biztosat, a tuti bizonytalan ér. Ne légy fukar az érzelmekkel, legyél maga van lé. Sokkal inkább készüljünk arra, amire nem lehet. A két lábam csak egy irányba fut, két felé nem mehet. Legyen ünnep a társaság, s legyen mindig jó a reflex. Ne foglalkozz semmivel, csak mindig legyen kaja meg szex. a sírás ne maradjon velem. Nem baj, ha néha napján engem valamivel meglehet. Csak egy a fontos, a kis szobában mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen egy a fontos, a kis szobában mindig legyen. Csak legyen. Rá, akkor is a szíteség, de add már ide a szád, és lazulj el, ha öleljed rendesen, hogy legyen kaja meg szex.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Farkasinszky Ildikó cukrásszal beszélgettem, a következő órában pedig Bíró Zsófia fuvola művésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
Fújhat, fárhat, szembeszél, a lelkünk úgy is összeér, lehetünk bárhol, közel vagy távol.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Tóth Éva.
Ez a Petőfi Rádió.
Átvilágítják a korábbi minisztériumok működését, korlátozták a látogatást a Miskolci kórházban, folytatódik az enyheszeles idő záporokkal.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Baleset történt az M1-es autópálya kivezető szakaszán az M7-es autópálya csomópontjánál. A 12-es kilométernél lezárták a belső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte, Pintér Sándor volt belügyminiszter, maga kérte saját átvilágítását. Hozzátette, hogy a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent. Orbán Viktor volt miniszterelnök, nem volt ott. Kertész Káldosi Zsuzsanna környezetmérnök lesz az élő környezetért felelős minisztérium, környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, Kertész Káldosi Zsuzsanna a környezetvédelmi szolgáltatók és gyártók szövetségének szakmai igazgatója csatlakozik a minisztériumhoz, amelynek munkáját elismert és tapasztalt szakemberként segíti. Elrendelte a kormány a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett felülvizsgálják egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 utáni időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányhatározatok már megjelentek a magyar közlönyben. Látogatási tilalom lépett életbe a Miskolci kórház két osztályán is, ugyanis akut légúti tünetekkel járó megbetegedések alakultak ki a Szent Ferenc Tag Kórház ápolási, valamint mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg osztályán. A bent fekvő betegek és az egészségügyi személyzet is megbetegedett. megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felül intézkedéseket vezetett be. Az a céljuk, hogy az elérhető vízkészlet a talajba jusson. Az intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap borult időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, éjszaka 3-12 fok, napközben 18-25 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában a klasszikus zene világában fogunk kalandozni, szóba kerül majd többek között Mozart és a Szent István félharmonikusok is. Bíró Zsófia, Fuvola művésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Voltam én is védtelen, átmentem kérdéseken, biztos voltam benne, az élet engem nem tesz zsebre. Most, hogy itt vagy én nekem, előre köszön a félelem, ki tudja, mi volt a terve, csak rád nézhessek még egy percre.
Érzés folytogat meg, rémiszt a gondolat, hogy nem lehetsz az enyém. Kérlek, csak mondd, hogy ugyanazt érzed, s úgy akarlak téged, mint a legelején.
Fújhat párod szembeszél, a lelkünk úgyis összeér, lehetünk bár.
Hogy lehettem képtelen, hogy belássam végre, a lelkemnek rád van szüksége. Már múlnak az évek vészesen, veled minden percét élvezem, mondd, hogy jó velem, ha itt vagy úgy, és előre köszön a félelem.
Egy érzés folytogat meg, rémiszt a gondolat, hogy nem lehetsz az enyém. Kérlek, csak mondd, hogy ugyanazt érzed, s úgy akarlak téged.
Lángol.
Olyan erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Ez még egy kicsit tág, mert elég sok műfajt említhetnék. Popzenét nem fogok említeni, és hát a jazzbe lehet, hogy kicsit majd átkanyarodunk, minden esetre a klasszikusokról elég sok szó esik majd, és már itt ül velem szemben a stúdióban Bíró Zsófia Fuvola művész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Szia, én is köszöntelek, és a hallgatókat is.
Kezdjük ezzel, amit az imént említettem. A klasszikusok nyilván benne vannak az életedben, foglalkozol vele, de más műfaj, például egy kis jazz belefér-e a Fuvola művész életébe?
Hát hamar elkalandoztunk. Én csak klasszikus zenével foglalkozom. Egyszer játszottam egy olyan kis zenekarban, ahol megzenésített verseket adtunk elő, és ott kellett improvizálni. Na hát ez egy nagy feladat volt, mert az én tanulmányaimban nem szerepelt az improvizálás, de egyébként nagyon nagyra tartom azokat, akik ezt profi szinten űzik. Szóval ilyen kis hobbi elkalandozások voltak, de alapvetően én csak a klasszikus zenével foglalkozom.
Azért volt a kérdés, mert a Fuvola maga, bármennyire is nyilván a sztereotípiából kiindulva, a filharmonikusokhoz vagy a klasszikus zenéhez kapcsoljuk, azért előfordul egyéb műfajokban is. És hogyha vesszük például a Kelta Punkot játszó Förkin nevű együttest, aminek a frontembere Péter János Fuvola művész, azért nagyon mást játszik rajta.
Igen, abszolút. És pont a szomszédom emlegette tegnap a könnyű zenét játszó fuvolistákat, akikért rajong, és valamelyikük jön is nyáron, azt hiszem, a Margit szigetre, de most itt nem őket fogom reklámozni. Mi volt a kérdésed?
Hogy befér más műfajokba is, de akkor a te életedben.
Igen, abszolút.
Csak klasszikus van.
Igen, nekünk teljesen más a hangképzésünk, tehát ez azt jelenti, hogy te is hallanád, hogy mondjuk az én fuvola hangom az miben különbözik egy jazz fuvolistának a hangjától. Tehát más technikával, legalábbis ahogy hallom, úgy hallom, hogy ők más technikával szólaltatják meg, és mások a prioritások. Tehát még én például rengeteget dolgozom azon, hogy a fuvola hangom az minél kevésbé legyen szeles, vagy ilyen levegős, meg zajos, hanem csak egy ilyen kristálytiszta
úgynevezett
klasszikus szép fuvola hang legyen. Úgy azt hallom, hogy a könnyű zenében a fuvolisták, ők nagyon sokat játszanak azzal, hogy ilyen kis levegő effekteket, meg zajokat is tesznek bele a hangba, amitől még érdekesebb lesz, vagy ritmusosabb, vagy nem tudom, ilyen kis huncutságokat tesznek bele. Na, ez nálunk például.
Fogalmazzunk így. Nektek meg a klasszikust kell játszani. Nyilván egy akármilyen hang, ami belőled kijön, és a fuvola mellett, a fuvola hangja mellett hallható, az Mozartnál nem biztos, hogy belefér.
Igen, ezt maximum hangképzésnél szoktunk ilyen kis ravasságokat használni, mint például beleéneklés a fuvolába. Ez egyébként lazítja, azt hiszem, a torkot. Én ezt pont nem szoktam csinálni, de vannak ilyen gyakorlatok, meg tényleg az érdekesség kedvéért, illetve azért ne felejtsük el, hogy a kortárs zenében ott azért sok minden belefér még. Tehát most az előbb a klasszikus említetted, a klasszikus stílusa éppen Mozartot, de a kortárs zeneszerzők, ők azért előszeretettel írnak mindenféle különlegességeket.
Akkor folytassuk ezzel, és aztán majd utána kérdezem meg azt, amit most szerettem volna. Ha a klasszikusokról beszélünk, akkor mindenképpen komoly zene jut eszünkbe. Mozart, Beethoven, a legnagyobb klasszikusok, és milliót említhetnék, Bach. De hogy ha arról beszélünk, hogy csak ilyen típusú zenét játszol, akkor a kortárs is belefér Bíró Zsófiának?
Hát most pont a nyáron fogunk fölvenni egy kortárs zeneszerző fuvola műveiből összeállított CD-lemezt, úgyhogy egyébként belefér. Nekem egyébként tényleg az egyik kedvenc korszakom a bécsi klasszika, akiket az előbb említettél, zeneszerzőket. Mozartot például imádok játszani. Szerencsére egy zenekarhoz való felvételizéskor Mozart a legfrekventáltabb darab, amit el kell játszani, mert abból lehet egyébként a legtöbbet kiszűrni, abból, hogy valakinek milyen technikai, hangi, ritmikai, tempó, tartásbeli és stílusbeli tehetsége, vagy...
Hogyan tudja megszólaltatni azt a hangszert abban a bizonyos környezetben.
Tehát ebből lehet valószínűleg a legtöbbet leszűrni. Arányérzék, stb.
Amikor elindultál ezen az úton pár évvel ezelőtt, idézőjelben a pár évvel ezelőtt, akkor te pontosan tudtad, hogy téged csak ez fog érdekelni, vagy fuvola tanulmányaid kezdetén, vagy közepette azért még voltak ilyen elvetemült idézőjelben gondolataid, hogy akkor te ezzel a hangszerrel mást is tudnál csinálni a bécsi klasszikán kívül.
Hát azért nem bécsi klasszikát játszom, már csak a zenekari munkámból adódóan sem, egyébként a Nemzeti Filharmonikusoknak vagyok a szólamvezető fuvalása, és ugye a mi repertoárunkban tulajdonképpen a baroktól a kortársig minden szerepel. Jövőre a következő évadban láttam is, hogy több olyan 20. századi zeneszerző elő fog fordulni, akiket van olyan, akit például én még nem játszottam soha.
Arra vonatkozott a kérdés, hogy amikor, nem tudom, tini voltál, és már ott volt a fuvola a kezedben, és mindenféle felsőfokú vagy középfokú tanulmányokat végeztél a megfelelő időben, a megfelelő sorrendben, akkor nem voltak még ilyen gondolataid, hogy akkor én lehet, hogy más zenei stílusban is kipróbálnám, vagy kipróbáltad magad? Említetted, hogy volt egy együttes,
igen, de igen,
pontosan láttad, hogy neked ilyen idézőjelben szomorú zenész pályád lett?
Na képzeld, hogy ez egyáltalán nem szomorú, amit mi csinálunk. Ez egy nagyon nagy flow tud lenni, és egy nagyon nagy öröm, és vidámság, és pont ahogy idefele jövet, gondolkodtam az Istvános múltamon, az István zenekaros múltamon, ott oda például rendkívül sok barátság, jó hangulatú közös zenélés, bohóckodás is néha, amiért akkor még kikaptunk, szóval nagyon sok minden vidám dolog tartozott. Tehát ez a pálya, ilyen, szokták így mondani, hogy szomorú zenész, de egyáltalán nem az. Tehát mi ugyanolyan vérbeli zenészek vagyunk, mint bárki más. Van egy koreográfiája is, meg inkább nevezzük úgy, hogy komoly, tehát van egy, talán egy komolysága, de egyébként én tudok úgy élvezni egy jó kis gyors tételt, mint egy könnyű zenét. Egyébként a kérdésedre azért végre válaszolok, hogy ez nem volt, tehát ez a műfajbeli kilengés, ez nem volt. Olyanokat csináltunk, hogy mitől jártunk kórházakba gyerekekhez, és akkor persze igyekeztünk nekik kedvezni, ha már szegényeknek ott kellett lenniük. És akkor tőlük kérdeztük, hogy mit szeretnének, ha mi mit játszanánk el, és akkor nyilván akkor még tudod, kisgyerekeknél rajz, filmzene, meg egyéb számok azok így sorra kerültek, de egyébként nem volt ilyen vágyam. Hát nagyon más vágyam az volt, egyébként pont a Zeneakadémia elvégzése közben volt egy ilyen érdeklődési köröm, hogy pszichológia. Tehát a felé volt kalandozásom is valóban.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bíró Zsófia, fuvola művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Hát csak emlék, mikor még nem voltál, az volt az igazi nyár, az idő, hogy gyorsan száll, amikor nem mindenki zajra felébredek, mert azt hiszem megjöttél. Te nem érzed azt a kint, amikor éjjel itt maradsz, a magán. Yeah.
busz hideg üvege, az ötyögés felébreszt újra. Otthonról indultam hazafelé, szívemben markol az érzés, hogy két országban hol a hazám, mindig keserű kérdés. Erdő a királyhágon, csúcsuk a holdal játszik, a Szent Anna tükré, a kellő napfény, csillogóbbnak látszik. Hunyadi népej hát itt előttem, s ő vele meg annyi hősöm, írók költő emlékeit, legbelül örökké érzem. Áldott légy jó hazám,
de magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bíró Zsófia Fuvola művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Én is köszöntelek még mindig.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, leginkább a stílusokkal, a zenei stílusokkal kapcsolatban, vagy stílussal kapcsolatban, amiben te otthon vagy, és mondhatod, hogy miben nem vagy otthon. De amikor tini voltál, akkor ti is jártatok a csajokkal diszkóba, és nem tudom, Abbát vagy Pet Shop Boys hallgattatok, vagy ezeket kimaradt az életedből?
Akkor egyébként egy kicsit kimaradt. Igen, a diszkó is kimaradt, a házi bulikat sokkal jobban szerettem, és hát az az igazság, hogy én nagyon szeretek egyébként mindenfajta könnyű zenét is, tehát hogy szoktam hallgatni tulajdonképpen bármit, amihez az amit megkíván az aktuális hangulatom, vagy érzelmi állapotom, vagy amitől néha olyat, ami, és akkor tulajdonképpen itt lehet, hogy majd ahhoz is elérkezhetnénk, hogy tulajdonképpen mi is a zene, mi lehet a zene szerepe az életünkben, tulajdonképpen bárkinek is az életében, és mikor tudnánk segítségül hívni a zenét, hogyha még egy picit ez ilyen erőltetetten is hangzik.
Ha azt említed, most már beleszólok, hogy igen, ha azt említed, hogy szoktál zenét hallgatni az aktuális hangulatottól függően, ami éppen, nem tudom, előre visz téged, vagy megnyugtat, vagy akármilyen hatással van az adott állapotodra. Úgy hallgatod a zenét, hogy átadod magad neki, és akkor csak élvezed a zenét, vagy úgy hallgatod a zenét, mint Fuvola művész, hogy akkor igen, jó ez a Dua Lipa, de hogyha oda egy Fuvola szólamot még beletennénk, akkor sokkal jobb lenne.
Ilyet nem szoktam. Olyan van, és ez zavaró is egyébként, hogy nyilván nekünk a hallásunk az nagyon kifinomult, és nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy minél kifinomultabb legyen, és hogyha meghallok egy hamis hangot, ami azért így nyilván előfordul, akkor az megüti a fülemet, és elviszi a figyelmemet. És ezen egyébként pont az utóbbi időben, ez azt hiszem sokat változott bennem, hogy nagyon igyekszem se magammal, se mással nem kritikusnak lenni, amilyen egyébként kicsit az alaptermészetemben benne volt, hanem az életnek sokkal lényegesebb oldalára koncentrálni, és a pillanatnak is sokkal lényegesebb oldalára koncentrálni, ami inkább az élvezet, a saját magam elfogadása, másnak az elfogadása, az értékelése, akár magamnak, akár másnak, a személyének, a művészetének, a megnyilvánulásának. Szóval most ebben én azt hiszem nagyon sokat változtam.
Térjünk vissza arra, amit említettél, hogy volt benned egy ilyen, vagy van benned, nem, volt benned, így fogalmaztál, volt benned egy ilyen, hogy akkor szeretted volna, nem tudom, jobbá tenni azt, amit hallasz, vagy a téged körülvevő világot, de hogy ezt levetkezted magadról. A tanítás része az életednek. Így viszont azért kell, hogy legyen benned egy olyan vonal, hogy akkor te megmondd, hogy akkor ezt így vagy úgy kell. Na de hát az oda-vissza hatása a diákok meg a tanár között, és hogyha túlzott ez a bizonyos vonal, akkor ott lehet, hogy rossz irányba megyünk már el.
Igen, hát ugyan nekem azért sok mindenről van határozott elképzelésem, de az nagyon-nagyon fontos számomra, hogy nem szeretnék semmilyen növendékemre semmit, se legfőképpen nem magamat ráerőltetni, hanem inkább úgy fogom ezt föl, hogy amit hallok, ami ő, az lehetőleg virágozzon ki, aha, és azt csiszoljuk egyébként a legjobb verziójává. Tehát ez nagyon fontos nekem.
Vagyis ami ő, ami benne van,
belőle hozzam ki a legjobbat.
Az maradjon ugyanolyan, csak akkor azt tegyük úgy 100%-osan helyre, hogy az ő tudásához képest, viszont a te szemeddel, füleddel, az tökéletes legyen.
Igen, köszönöm, ezt helyettem nagyon pontosan megfogalmaztad. Igen, és egyébként arra is nagyon ügyelek, hogy mint egy autoritás személy azért egy érlelődő fiatalnak az életében, azért ez nekem nem volt annyira régen, arra is nagyon figyelek, hogy én mindenképpen, tehát bármit mondok neki, bárhogy viszonyulok hozzá, azért az rá nagy hatással van. Tehát ugye kettesben vagyunk a fő tárgyórákon, a fuvola órákon. Tehát itt mindenképpen figyelek arra,
hogy... tőle, tehát hogy azért mennek hozzád, vagy bárki, aki akármilyen hangszeren játszik, vagy zenét tanul, és ott ül az oktatóval, azért megy oda, mert szeretné megtanulni tőle azokat a skilleket, amiket ő már megtanult, és akkor ezáltal az ő jelleme is több le.
Igen, hát igen, sok mindent szeretnék átadni, de meghagyom azt a szabadságot, hogy azért az legyen, ami nekik jó. Ez nem egyáltalán nem egy ilyen szabadosság, csak nem akarom erőltetni, de egyébként sok mindent megmutatok, eljátszok én is. Olyan is van, hogy tehát nagyon sokat gondolkozom azon, hogy abban a pillanatban mi a legtöbb, amit átadhatok, vagy hogyha egyik verzió nem jön be, akkor hogyan tudom másképpen megfogalmazni, vagy olyan is van, hogy várj, kipróbálom, megnézem, hogy ezt én például hogy oldom meg technikailag, mert nagyon aprólékosan oda kell figyelnünk, ugye mi a szánkkal, jó, a kezünkkel játszunk a billentyűkön, de hát tulajdonképpen a szánkkal, meg a levegőnkkel, tüdőnkkel képezzük a hangot. Tehát az, hogy picit odébb teszem például a nyelvemet, vagy jobban kinyitom a fogsoromat, akkor változik a hang, vagy valamit könnyebben meg tudok oldani. Oké, nem menjek be a lérszetekbe, látom azt.
És lesz is meg kérdésem egyébként erre vonatkozóan.
Hogy van olyan, hogy kipróbálok valamit, és akkor megnézem, hogy én pontosan hogy csinálom, hogy az, hát ha az segít neki.
Oda-vissza hatás működik egyébként, hogy te kipróbálod, megnézed, és aztán utána ő meg eljátsza valahogy, az aktuális diák, és akkor utána te mondod azt, hogy ó, ezt eddig még nem is próbáltam, vagy nem is láttam, kipróbálom, hogy ez milyen jó, ezt átveszem tőled, és akkor az oktató tanul a diák, vagy a tanár tanul a diáktól. Ilyen előfordulhat?
Ilyen, egészen pontosan ilyen még nem volt, de egyébként nyitott vagyok, hogyha az élet egyszer ezt fogja adni, akkor annak örülni fogok. Inkább azt szoktam észrevenni, hogy hát a közös, a kapcsolódásból, tehát abból biztos, hogy én is kapok, és fejlődöm azáltal, ez biztos. Tehát a személyiségem is, meg az, hogy hogyan kell tanítani, tehát ez rendkívül sokat változik, szerintem ez valószínűleg életem végéig, vagy a pályám végéig változni fog.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bíró Zsófia, fuvola művész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ha a tükörben nézel, mit látsz? Mire gondolsz és magadtól mit vársz? Ha a tükörben nézel,
hazud, hogy sajnálom, nem múlhat egy hajszálom. Nekem az nem kell már, hogy valaki használjon. Valami már elszáll, valami még fennáll. Ne hazud, hogy rég vártál, hiszen a szívemmel elsétáltál. Elsétáltál. Keség, rossz idő, felhők mindenhol, lelkemben egy közelgő autó fénye pislákol. Remélem, hogy álmodom, de te majd felrázol. Nem hittem, hogy te leszel majd, aki elgázol. Ne hazud, hogy sajnálom, nem múlhat egy hajszálom. Nekem az nem kell már, hogy valaki használjon. Valami már elszáll, valami még fennáll. Ne hazud, hogy rég vártál, hiszen a elsétáltál, 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 elsétáltál. Most már semmi bajom sincsen, pedig te voltál a kincsem. Legalábbis én azt hittem, de ami volt, az ma már nincsen. Ami volt, az ma már nincsen. Elsétáltál, elsétáltál, elsétáltál.
Sunny Rolandal.
Mehet.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bíró Zsófia fuvola művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Szia.
Zsófi, mondhatom, hogy Zsófi?
Persze.
Köszönöm szépen. Az imént arról beszéltél, hogy oda kell figyelni nektek fuvolásoknak, hogy persze a szátokat használjátok, de ugyanakkor a kezeitekkel kell azokat a bizonyos billentyűket meg lyukakat nyomkodni, hogy a hang kijöjjön, és oda kell figyelni, hogyha a nyelved másképp tartod, vagy a fogsorodat jobban nyitod ki, akkor már más lesz.
Nagyon figyeltél.
Odafigyelek. Na, és akkor itt a kérdés, hogy én értem, és egy gyönyörű hangszerről van szó, de hogy milyen szemtengely ferdülés kell ahhoz, hogy az ember, hogyha oda teszi azt a fuvolát, a legvégén lássa, hogy akkor a kis ujját még jó helyre teszi-e, vagy sem?
Képzeld, nem nézzük a kezünket. Mint ahogy szerintem sok zenész nem nézi a kezét.
Térjünk vissza arra, amit említettél egy jó negyed órával, 20 perccel ezelőtt, hogy szólamvezető. Alapvetően a te életed több részből tevődik össze. Az egyik az, hogy tanítasz, a másik az, hogy szólamvezető vagy bizonyos helyeken, meg az is van, hogy csak beülsz egy zenekarba. Amikor az ember szólamvezető, vagy csak ül ott a fuvolások között, akkor az különböző személyiségtípusokat feltételez, nem? De már.
Az van, hogy én amikor zenekarban ülök, akkor szólamvezető vagyok, tehát igazából csak ez a munkaköröm létezik. Ez valamiért így alakult, már a Szent Istvánban is szólamvezető voltam, utána az Operaházban, és most itt a Nemzeti Filharmonikusoknál is. Tulajdonképpen, hogyha valaki rááll erre a fajta feladatra, akkor azt hiszem, hogy abban marad. Egyrészt a nem szólamvezetőknek, a szólam többi tagjainak kell játszani váltó hangszerem. Ez legtöbbször a pikoló, ami egy ilyen kis fuvola, és azért nem úgy van, hogy fölkapod a másik hangszert. Lehet, hogy valaki olyan tehetséges, hogy vagy valakinek az szól például jobban. Másfelől ez egy picit jelenlétbeli különbség, az is lehet, hogy karakterbeli különbség, tehát a szólamvezetőnek kell játszani azokat a szólókat, amiket mondjuk amik egy fuvalára vannak írva, illetve a közös munkát is ő vezeti.
Igen, és te inkább irányító típus vagy szerintem.
Hát azt hiszem, hogy ez jól passzol hozzám. Hát ez valahogy így alakult, igen.
Na, térjünk rá arra, egy kicsit még visszatekergetve az időt, most, hogy végigbeszéltük a szólamvezetőség főbb vonalait, hogy állítólag azért választottad ezt a hangszert, mert hogy ez úgy jól áll neked, és mondták, hogy milyen jó rááll ennek a lánynak. Mondhatom lánynak, hiszen akkor még nem tudom, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éves voltál, amikor elkezdtél ezzel foglalkozni.
Igen, én későn kezdtem el fuvalázni, 10 éves voltam.
Jól áll ez a hangszer, úgyhogy akkor maradjon benne.
Igen. Az volt, hogy hát egyrészt az anyukám mondta, hogy ő nem szeretné hallgatni, ahogy hegedűn gyakorlok. Most ezzel csak
jobb a fuvola?
Nem, semmiképp nem jobb, ezzel inkább a hegedűsöknek a munkáját szeretném dicsérni, hogy amíg ők eljutnak a vagy vonós hangszeren, az szerintem azért egy kőkemény munka, amíg abból azért ott az elején egy hallgatható
értelmezhető hang jön ki, és a szomszéd nem mondja azt, hogy akkor most elutazom 2 hétre.
Minden szomszédnak hála, akik szeretnek minket hallgatni, többek között az enyémeknek is. Ez azt jelenti persze, hogy a fuvolánál is nagyon sokat kell dolgozni, még mondjuk egy szép hang jön ki abból a hangszerből, vagy tiszta lesz, vagy ilyesmi, de talán az eleje egy picit, minthogyha könnyebb lenne. Amúgy nem hasonlítanám össze a hangszereket, mert mindegyiknek megvan a maga nehézsége és könnyűsége, tehát ez most inkább tényleg a legelejére vonatkozik, vagy az anyukámnak a kívánságára, hogy ő mit hallgat szívesebben.
Elvégezted a megfelelő iskolákat, külföldön is tanultál, mindenféle továbbképzések, mesterképzések, kurzusok voltak, stb. Most itt ülünk 2026-ban a Petőfi Rádióban, az A38-on. Göröngyös volt az ideig vezető, úgy Zsófi?
Azt hiszem, hogy... Hogyha az életemet végignézem, akkor szerintem én kaptam sok olyan feladatot, ami által valahogy több lettem és fejlődtem. Egyébként szerintem egy olyan 15 éve ez már tudatos nálam, tehát hogy én mindig fejlődni szeretnék. Talán a hangszerben én persze éltem meg nagy nehézségeket és hullámvölgyeket, de mondjuk kívülről nézve azt hiszem, hogy valahogy ez azért... Ebben úgy tudtam így úszni, inkább így mondom.
Elkezdted a fuvola tanulást, nyilván az első 1-2 hét, hónap, év azért az kicsit nehezebb volt, hogy megtaláld a megfelelő hangokat, aztán utána elvégezted a megfelelő középiskolát, felsőfokú képzettség, stb. A diplomakoncert, minden is volt, külföldi versenyek, minden volt. De hogy mi volt az a pont, vagy volt ilyen pont, amikor azt mondtad, hogy na most már, és hiába kaptad meg a diplomádat, és onnantól fuvola művésznek nevezheted magad, és meg volt az záró koncert, hogy volt olyan pont, koncert, előadás, nem tudom, akármire, amire azt mondtad, hogy hiába papír, most érzem azt, hogy akkor most már fuvola művész vagyok.
Na most az összes gondolatomat megpróbálom megjegyezni, amiközben eszembe jutott. Egyrészt Nem, tehát ott kezdődik szerintem egy szakmai élet, ahogy megkapjuk a diplomát. Ez mondjuk furcsa, hogy ezt mondom, de igazából ott onnantól vagyunk magunkra utalva. Tulajdonképpen addig kísér minket egy tanár, de utána igazából kérhetünk kollégáktól, vagy volt tanároktól meghallgatást, hogyha nagyon elakadtunk, de alapvetően onnan egyedül dolgozunk, és az szerintem egy elég nehéz feladat. Egyrészt az embernek kívülről hallania magát, megtalálni azt, hogy abban az aktuális darabban, amit éppen gyakorlok, vagy egyáltalán a hangképzésemben ott merre tovább, vagy hogy mentem el, hogy estem át például a ló túlsó oldalára, és akkor mi az, ahol irányt kell váltani. Na, szóval, hogy azért szerintem ez egy komoly feladat egyébként az énekeseknek, mivel nyilván ők hallják magukat a legnehezebben kívülről, nekik sokuknak a pályájuk végéig van tanáruk. Ez volt az egyik, a másik pedig, amit kérdeztél, hogy hol volt ilyen megérkezés érzése, megjegyeztem. Amikor, hát egyrészt eleve az, amikor beültem egy zenekarba. Nem, előbb. Amikor bekerültem az István Konziba, a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskolába, ott volt egy ilyen iszonyú jó hangulat, és ott azt éreztem, hogy megtaláltam a közegemet. Tehát itt azért az érdeklődési kör hasonló. Tulajdonképpen nem voltunk reggeltől estig, hiszen a zenei órák délután voltak. Tehát délelőtt ugyanúgy jártunk, mint más gimnáziumban, és akkor onnantól kezdődött délután a szolfés, a fuvala, és sokszor, nem tudom, este 9-kor hagytuk abba. Szóval ott volt egy ilyen nagyon, nagyon jó közösségi lét, tehát az is egy megérkezés volt. Aztán, amikor elkezdtem zenekarban játszani, akkor éreztem azt, hogy na jó, hát én ezt imádom. Tehát azért az, hogy közösen ilyen hangzást hozunk létre, ilyen sodrást hozunk létre, hát azt szerintem az nekem fantasztikus volt, és hát mi bent ülhetünk a zenének a közepébe. Nem kívülről hallgatjuk, mint mások a közönség, hanem bent ülünk, és tulajdonképpen egy sztereó hatás jön létre, innen is hallok hangokat, onnan is, és hozzáteszem a sajátomat, szerintem én ezt imádom csinálni. Aztán az is egy nagyon jó érzés volt, amikor az Operaházba bekerültem, azt is nagyon szerettem, és a mai napomat is nagyon szeretem.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bíró Zsófia, fuvola művész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Dr. Béres, Mongo Rides, let's go! Nem a Duna parti, persze erről se kéne most lemaradni, hiszen ott várok rád, ahol a szívünk összeér. Spontán lesz, és ez mindennél többet ér. A hétvégén a hegyekbe pipább ott leszünk újra, csak engedj be, ahol kírjuk a nevünket majd hashtagbe. A DJ-nek majd azt mondjuk, hogy ezt tedd be. Szakszobom, pálmat, fák, sunshine, regatom. Good vibes only, ezt olvén beadom. Látom, élvezetne tagad le. Ragadom, dagadom, dagadde.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bíró Zsófia Fuvola művészül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél. Szia Zsófia.
Én is örülök.
Beszéltünk nagyon sok mindenről, a hangszerrel kapcsolatban, az életutaddal kapcsolatban, a zenekarokkal, a megérkezés élményekkel kapcsolatban. Most nézzünk kicsit előre felé, 16-án, tehát hogy effektíve 2 nap múlva lesz a következő nagy megmozdulás. Nem egyszer, nem kétszer említetted a Konzit, hogy te is Istvános voltál, és akkor ezen a vonalon megyünk most tovább. Hát nem úgy, hogy akkor Istvános vagy még mindig, de igen, csak most a Szent István filharmonikusokkal állsz fel a színpadra.
Igen, nagyon hálás vagyok annak, hogy ugyan már a zenekarban nem játszom zenekari tagként, bár egyébként bármikor szívesen, nagyon szerettem, viszont az utóbbi években sokszor felkért Záborszky Kálmán, a művészeti vezetője a zenekarnak, hogy a zenekar élén játszom egy-egy Fuvola verseny szólóban. Ezek gyönyörű feladatok voltak, nagyon-nagyon hálás vagyok érte, nagyon sokat tanultam belőle.
16-án lesz a következő, ahol egyébként említettünk már nagy zeneszerzőket, méghozzá a bécsi klasszikusok közül. Egy-kettő meg is jelenik majd most.
Igen. Ugyan Mozarttól, az egyik kedvenc zeneszerzőmtől Fuvola versenyt nem játszom, viszont egy gyönyörű, szép lassú tételt Mozart Fuvola hárfa versenyéből, igen. Ezen kívül a barokk korból Vivaldi egyik nagyszerű Fuvola versenyéből játszunk egy tételt, lesz egy Bach-Brandenburgi versenymű, lesz Gluck, Orpheus és Euridiki című operájából egy csodálatos részlet, lesz egy nagyon-nagyon sodró, nagyon felrázó Carl Emanuel Bach gyors tétel, nagyon szeretem, lesz egy obolfúval a kettős versenyből egy tétel, lesz egy szintén, egyébként nem annyira ismert zeneszerző, De Vienne, egy francia zeneszerző volt, tőle is lesz egy tétel egy Fuvola versenyből, lesz egy-két részlet Csajkovszki diótörőjéből, illetve egy zárószám egy nagyon hangulatos, szép, romantikus zeneszerző nőtől, Saminától, Cecil Saminától, tőle egy egész darabot játszunk, ez egy kb. 8-9 perces mű, és egyszerre van benne jelen a romantika, az érzelmek és a virtuózitás.
Na és akkor folytassuk azzal, hogy nem sokára koncert, nyilván készen vagytok már mindennel, csak föl kell állni majd a színpadra és el kell játszani, és a próbák, azok egyébként ilyenkor mindenki összeül és összezárjátok magatokat egy hónapra, délelőtt próba, délután próba, közösen főztök, együtt alszotok, vagy mindenki otthon megtanulja magának, aztán délelőtt elpróbáljátok, és aztán este koncert.
Igen, mindenki természetesen felkészül, nyilván én jobban, mert a több szerepem van benne, a zenekar is, illetve tulajdonképpen a zenekar együtt fogunk felkészülni, remélem azért már otthon megnézték a kis kottájukat, de a közös munka az azon a héten, hétfőn kezdődik. Ugyan nem bútorozunk össze, de majdnem minden nap lesz egy próba. Ez lesz a közös munka, és én meg már hónapok óta készülök a saját részemmel.
Egy-két utolsó kérdés a végére, most tehát 16-án a Szent István Filharmonikusok pásztorális sorozatának a igen, következő része, és egyúttal záró része kerül az idei évad záró része kerül fel a színpadra, tehát a Pesti Vigadó dísztermében, és hogyha előre felé nézünk, Bíró Zsófia Fuvola művésznek erre az évadra, hát van még, nem tudom, egy hónap belőle körülbelül, milyen feladataim vannak?
A Nemzeti Filharmonikusokkal van még egy pár koncert, amire készülünk, Műpában, Zeneakadémián, és aztán a Martonvásáron lesz egy pár szabadtéri koncertünk.
Ami viszont érdekel még a pályáddal, a munkáddal, a jövőddel kapcsolatban, erre vonatkozik a következő kérdés, ugye most alapvetően olyan helyszíneket említettél, amik határon belül vannak, hogyha valaki Fuvola művészként dolgozik, és mindenféle versenyeket nyert, meg mindenféle külföldi képzésben is részesült, ő egyébként külföldön vendégszerepele.
Hát a zenekarral nyilván járunk, zenekarnak vannak meghívásai, és ez így is volt az életem korábbi részeiben, és az operaházzal is azért rendszeresen jártunk külföldre, egyébként egészen különleges helyekre jutottam, így például a Japánban valószínűleg nem turistáskodtam volna még, vagy Szentpéterváron, vagy nem tudom, hol voltunk? Az egyik arab országban is volt egy nagyon, nagyon szép
Dubaj, turnék. Dubaj? Egyesült arab emírségnek valahol?
Nem, azt hiszem Kuwait.
Oh.
Kuwaitban. Ezek nagy kalandok voltak, és reméljük még lesznek.
A nyár pihenéssel telik, vagy esetleg lesznek szabadtéri koncertek valahol valamelyik zenekaroddal?
Én most magamnak kivettem az augusztust, úgyhogy úgy érzem, hogy kell egy ilyen kis leállás, hiszen az év többi részében egyébként minden nap foglalkozunk a hangszerrel, és tökéletesítjük a tudásunkat, de előtte még júliusban lesznek igen szabadtéri koncertek, az előbb kifelejtettem a felsorolásból, például a Margit szigeti szabadtéri színpadon is.
Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Égtelen tengeren jövöm a holnap, csónakon védtelen otthont a holdat, társam a tenger kék tükörkép nem beszél. Új helyek, új sebek, hullámok, völgyek, bármi fáj, várni kár, tovább kell jöjjek, mint ha nem fújna rám szüntelen szembeszél. Oda, hol a szívem húzt, nem vezet se víz, de ország út, oda, hol a szél megfordult, nem mehetek én, részlet múlt. Próbálom álmomat szőni a mából, evezni sötét bellegektől távol, hinni, hogy ér, ki bennem él. Új tájak, új vágyak, hullámok, völgyek, bármi vár, várni kár, tovább kell jöjjek, s mint a nem fújna már szüntelen szembeszél. Oda, hova szívem húz, nem vezet se
ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a csütörtöki program ajánló előtt vagyunk. Éppen Fekete Laci már itt van a stúdióban. A tegnapi koncert után, hogy mi a mai menü, ez most kiderül. Laci, már amit hoztál. Szia!
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Mediaclicken is megtekinthető az Ábel a rengetegben című magyar film, Tomási Áron művéből pedig Kányádi Sándor készített forgatókönyvet, melyet Mihályfi Sándor rendezésében láthatnak a nézők. Csak röviden belemegyek a történetbe. 1920-as évek Erdély. Ábel betöltvén 14. életévét pénzkereset céljából elszegődik fa felvigyázónak a Hargitára, és hát Ábel ugye itt vásárlókkal, rablókkal, szerzetesekkel, csendőrökkel és még sok mindenkivel találkozik, megismeri a betegséget, a hideget, az élet, hogy mondjam, nem annyira szép oldalait is, és hát kezdi kitalulni az élet és a világ fortéjait. Erről szól tehát az Ábel a rengeteg.
Köszönjük szépen, Laci.
Elmondtam már párszor nektek, hogy minden rendben van, csak ez a sok hangzavar a fejemben, néha nem hallom magam. Kábulatba ejtő kéne mindent felejtő, hát akkor emeld a polcról, add a kezembe. Mi jön az elme? Orvos nem kell, olvasnom kell. Orvos nem kell, olvasnom kell. Orvos nem kell, olvasnom kell. Elbújnék oda, hol nem látsz senki, bár ne kéne olyan messze menni. Elbújnék oda, csak csendben lenni, bár ne kéne olyan
nem lehet. Szabira mentem.
Orvos nem kell, olvasnom kell. 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 Elbújnék oda, ahol nem lát senki, bár ne kéne olyan messze menni. Elbújnék oda, csak csendben lenni, bár ne kéne olyan messze menni. Az, amit lapozok, attól lesz piracomon, de nem híreket olvasok. Temeti a regény a testem, és már nem tudom én sem, hogy hol vagyok. Ezek a sorok, amik engem életben tartanak, és egyben bálhatatok. Legyen olyan minden bajom elétben, mint a mondat végén a karányban. Orvos nem kell, olvasnom kell. Orvos nem kell, olvasnom kell.